ilyen drasztikus, turbulens időszak, mint az elmúlt két évben történt, nem fordult elő az elmúlt 20 évben. Használt autó az egy jó befektetésnek számított. Most már nem listáron kelnek az autók a új autószalonokból, hanem 20-25-30% kedvezménnyel. A magánszemélyek többsége már nem új autót vásárol, hanem inkább fiatal használt autókat próbálnak vásárolni. Duplán jól járnak, mert ugye egyrészt olcsóbban tudják megvenni azt az autót, amit két évvel ezelőtt vettek volna meg, most meg ugye kedveződnek a kamatok is, mint mondjuk egy másfél évvel ezelőtt.
Ez a Neppermentes Övezet, a Dustfelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
Bármennyire is hihetetlen, nagyjából egy éve találkoztunk Tóth Péterrel, úgyhogy itt az ideje, hogy megbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 12 hónappal, de majd meghalljátok, egy kicsit hátrébb is megyünk az időben a használt autó piacon. Mai vendégem Tóth Péter, a Dustfelt Autócentrum értékesítési igazgatója, és kérlek segíts nekünk abban, hogy ezen a hullámvasúton, ami egy picit az autópiac, de minket persze inkább a használt autópiac érdekel, szóval ez a hullámvasút az elmúlt másfél-két évben milyen pályát járt be?
Igen, hát az az igazság, hogy nagyon, hogy mondjam, turbulens időszakot élt meg a piac, és itt most, amikor a piacról beszélek, akkor nem csak a használt autópiacról, hanem az új autópiacról is beszélek. Ugye az elmúlt két évben gyakorlatilag ilyen fent-lent magasságokat éltünk meg, hatalmas mélységeket, őrült magasságokat.
De ugye igazából ez a két év, ez négy év. Tehát igazából a Covid becsapódásától szűnt meg minden állandóság és biztonság, nem?
Igen, ott indult egy ilyen kiszámíthatatlanság. Ugye a régi megszokott információk, vagy régi megszokott metódusok, hogy bementél egy autószalonba, és akkor ott tudtad, hogy 3-4 hónap múlva megkapod az autót, tudtad, hogy várhatóan milyen árat fogsz kapni, az gyakorlatilag a Covid-dal egyik pillanatra a másikra megszűnt. De igazából az, ami most kifejezetten hat ránk, az az utóbbi két évnek az árváltozása, mert ilyen drasztikus turbulens időszak, mint az elmúlt két évben történt, nem fordult elő az elmúlt 20 évben, hiszen tényleg gondoljunk csak bele, két évvel ezelőtt gyakorlatilag az új és a használt autószalonokban az ügyfelek egymásnak adták a kilincset, próbaút nélkül vásároltak meg autókat, alkudozás nélkül vásároltak meg autókat, sőt, előfordult még olyan is, még nálunk is a Dustfelt Autócentrumban, hogy inkább felfelé alkudott volna az ügyfél, hogy megvehesse azt az autót, amit már egy korábbi ügyfél lefoglalt.
Utoljára nagy értékű, hát ilyen vagyoni tárgyaknál, lakásoknál igen, hallottunk ilyet, hogy kvázi licitet tartottak az ingatlanosok.
Igen, igen, pontosan. És ugye előfordult az, hogy tényleg használt autó az egy jó befektetésnek számított, soha korábban nem mondhattunk ilyet, hogy ez egy remek lehetőség, hiszen akkoriban tényleg akár drágábban el tudtuk az autót adni, használtan 4 évesen, mint amennyien újonnan vettük, és most pedig teljesen az ellenkezője történik, most már nem listáron kelnek az autók a új autószalonokból, hanem 20-25-30% kedvezménnyel, ugye azok az autók, amik két évvel ezelőtt mondjuk 6 millió vagy 9 millió forint kerültek, azok 4 vagy 6 millió forintba kerülnek. Tehát, hogy egy gyakorlatilag egy 25-30%-os árváltozás is megfigyelhető a piacon az árak tekintetében lefelé, és ezt minden piaci szereplő érzi a kereskedő, érzi ugye a vásárló is a bőrén.
Ez az új autópiacra is érvényes, tehát ott is inkább csökkenő árakkal számolunk, mert amikor így konfigurálgatok jobbra-balra, akkor ezzel nem feltétlenül értenék egyet.
Az új autó piacon annyiban változik ez a helyzet, hogy ott ugye a két évvel ezelőtti időszak miatt, hogy az ellátási láncokban ugye problémák voltak, nem volt megfelelő mennyiségű új autó, ha volt is, az sem az, amit szerettek volna az emberek. A szállítási határidők 1-1,5 évre tolódtak ki, vagy még többre, és emiatt ugye nyilván a kereskedések engedmény nélkül adták az autókat, tehát a listárból nem engedtek egy forintot, se egy százalékot, se, hanem gyakorlatilag az a Volkswagen Passat, amit korábban megvehettek 12-13 millióért, az a szalomban 17-18 millióért kelt el listáron, mert ugye nem volt például másik autó. És ugye az új autók tekintetében most egy visszarendeződés történt, hogy azok a listárak, azok valóban listárakká váltak, nem pedig eladási árakká, és ezekből egyfajta kedvezményt tudnak most adni, tehát az visszarendeződött az a korábbi metódus, ami ugye 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt volt.
Fókuszáljunk a használt autópiacra. Hogyan néz ki itthon az autó állománynak a helyzete, hogyha használt autókról van szó? Nem olyan régen jöttek ki ezzel kapcsolatos kutatások, amik eléggé síralmas képet festenek elsősorban korosztályos szempontból.
Igen, sajnos nem jó a helyzet itthon, és egyre rosszabb, hogy úgy mondjam. Ugye a új autó eladások azok nagyban befolyásolják a használt autót, hiszen nyilván az új autókból lesz előbb-utóbb használt autó, tehát hogyha nem adunk elég mennyiségű új autót, akkor az előbb-utóbb ugye kisebb mennyiségű és rosszabb minőségű használt autót jelent a piacon, és ugye elértünk erre a szintre, gyakorlatilag ez 2020 óta folyamatosan csökken az új autó forgalomba helyezés Magyarországon, és ez nem feltétlenül hozható összefüggésben a gazdasági helyzettel, vagy éppen az inflációval, mert ugye az infláció az utóbbi 1-2 évben változott olyan mértékben, ami ugye kivonta ugye a gazdaságból a pénzt, vagy éppen megtakarításokba forgatták ugye az ügyfelek, hiszen jó kamatot kaptak akár állampapírra, vagy keresték azokat a biztos formákat, biztos megtakarításokat, amikbe befektethetik a pénzüket. Tehát látszik egyfajta új autódrágulás, amit a magyar ember már nem feltétlenül tud megfizetni, és ezért van az, hogy a cégek is, illetve bizonyos cégek, illetve a magánszemélyek többsége már nem új autót vásárol, hanem inkább fiatal használt autókat próbálnak vásárolni. Ugyanakkor az is látszik, hogy a használt autó értékesítési számok is csökkennek, tehát ugye tavalyi évhez képest is csökkentek a értékesítési számok ugye a használt autóüzletágban. Annak ellenére, hogy Európában pedig az új autó például 13%-kal nőtt. És hogyha nézzünk egy statisztikát, hogy ugye Európai Unióban ugye melyek azok az országok, ahol nőttek ugye az eladások új autó tekintetében, és hol csökkentek, egyedül Magyarországot látjuk piros mezőben, tehát mindegyik országban nőttek az új autóregisztrációk, még Magyarországon egyedülálló mértékben sajnos csökkentek ezek. Nyilván itt nagyon sok esetben az utóbbi időszak inflációs adatait látják megoldásként, de mondom, ez az új autóforgalomba helyezési szám, ez 2020 óta csökken.
Ezek az adatok ilyenkor figyelembe veszik a magán és céges számokat egyaránt.
Igen. Érdekes helyzet, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy egyfajta piaci átrendeződés is van ugye a szektorban, akár legyen az új használt autó, az új autópiacon mindenképpen. Hiszen nézzük meg, hogy a 2023-ban leginkább, legtöbbet forgalomba helyezett modell, az nem egy európai autó volt, és egy elektromos nem európai autó volt, tehát konkrétan Tesla Model Y-ról beszélünk, hogy ugye ez megtörténhetett úgy, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanebben a rangsorban a 130. helyen volt ugye a Tesla ezzel az autóval, és így minden európai versenytársát ugye lekörözte 2023-ban, és az is beszédes, hogy ez egy elektromos autó, és hogy a többi helyen nem elektromos autó áll, nem európai márkájú elektromos autó áll, nyilván európai modell áll, de azért ez egy elég erős visszajelzés a piacra, illetve a piacnak, illetve a kereskedéseknek főleg, hogy ugye amit annó így Tesla lufiként említettek, az most azért nagyon durrant 2023-ban, de nem is kell visszamenni, nem is kell olyan előre menni, vagy hogy mondjam, így kitekinteni Európára, mert itthon is nézzük meg, hogy ugye 2 évvel ezelőtt a BYD az gyakorlatilag nem is tudtuk, hogy ez egy létező márka, vagy nagyon nem is tudtunk róla, és most ott tartunk, hogy van 3 magyarországi szalonja, a Schiller az Opelt beáldozta a BYD miatt, és egyre több kínai márkájú elektromos autó jár az utakon. Tehát, hogy ez egyfajta teljes piaci átrendeződés, átkoncepcionálódás, amit látni, és ez elindult ugye az új autóba, és ez majd következik a használt autóra is.
Mindaz, amit elmondtál, azt is jelenti az én gondolkodásom szerint, hogy azzal, hogy Magyarországon csökken az új autó értékesítés, és ebből az következik, hogy talán lassabban is válnak meg az autóiktól a magyar új autó tulajdonosok, de mindenképpen kevesebb autó áramlik be a hagyományos használt autó piacra, hogy a Magyarországon a használt autó kereskedéssel foglalkozók szemszögéből nyilván szitokszóként tekintett import szerepe az a közeljövőben nem tűnik úgy, hogy csökkenni fog, hiszen mindenhol máshol nő az új autók forgalomba helyezése, tehát a kínálat az ott viszont folyamatosan nagyobb is tud maradni, mert hiába tudnál jobb üzletet kötni, hiszen alacsonyabbak az árak, ahogy te is elmondtad, de jóval kevesebb modellből választhatsz, tehát nem tudod azt a személyre szabadságérzést megtartani.
Ez így van. Ez így van, az importnak egyre inkább nagyobb szerepe lesz. Nyilván itt egyetlen egy fékező, vagy nagyon sok fékező tényezője van, de egy nagyon nagy fékező tényezője van, az pedig az árfolyam. Tehát, hogyha viszonylag drága az euró, akkor az azért fékező hatással van az importra. Ugyanakkor azt azért látni, hogy bizonyos modellek milliókkal olcsóbbak a külföldi platformokon, mint itthon. És ez nyilván azért van, mert ott nem 20 darab autó áll rendelkezésre, hanem 220 ugyanabból a modellből, és azért ott nyilván más fajta adók is vonatkoznak ezekre az autókra, gondoljunk csak arra, hogy 20%, itthon meg ugye 27% áfáról beszélünk, tehát hogyha ezt egy magánszemély vásárolja meg kintről az autót, akkor már is ugye jobb helyzetbe tud kerülni. Nyilván azért ehhez hozzá kell adni azokat a költségeket és azokat az utána járásokat, ami ahhoz kell, hogy ezt az autót ugye forgalomba helyezzük itthon, tehát az sem egy elenyésző tétel, de hogy vannak ténylegesen konkrétan olyan modellek, amik nem 20 millióba kerülnek, hanem 15 millióba kerülnek akár Németországban.
Beszéltünk arról, hogy a kínálat változik, és egy olyan egyébként meg pozitív hírről is beszámoltál, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy a Dustwelt autó kínálatában azzal, hogy egyébként megérkeztek az új autók a piacra, például olyan modellévjáratokat tudtok nagyobb számban rendelkezésre bocsátani a vevőknek, amik korábban nem voltak elérhetők, vagy amint érkezett, akkor rögtön lerabolták őket.
Igen, ugye 2 évvel ezelőtt volt az a helyzet, amikor ugye a leasing cégek nem tudtak gépkocsikat leadni, mert nem tudták mivel pótolni. Ezért történt meg az, hogy inkább hosszabbították a szerződéseiket. Na és ezek az autók, amik hosszabbított szerződésű autók voltak, ezek most lejártak, ezek a szerződések, és ugye át tudták venni az új autókat, na ezek megjelentek a piacon. Nyilván ez azért más árral jelent meg most a piacon, mint 2 évvel ezelőtt jelent volna meg, tehát egyfajta kedvezőbb árat tudnak most ugye kapni az ügyfelek, és ami még jó hír, hogy egyébként nagyon sok esetben promóciós kamatok, promóciós finanszírozású kamatok állnak a rendelkezésre az ügyfelek számára, tehát gyakorlatilag 2 legyet ütnek az emberek egy csapásra, tehát duplán jól járnak, mert ugye egyrészt olcsóbban tudják megvenni azt az autót, amit 2 évvel ezelőtt vettek volna meg, most meg ugye kedvezőbbek a kamatok is, mint mondjuk 1,5 évvel ezelőtt. Tehát ez mindenképpen serkentheti az érdeklődést. Egyelőre még azért érezhető egyfajta töprengés az emberekben, ugye ezek a válaszadási idők, vagy ezek a döntési idők, ezek sokkal inkább meghosszabbodtak az elmúlt 2 év történései után, illetve az 2 évvel ezelőtti állapothoz képest. Még tényleg annó 1 nap alatt eldöntötték, hogy az az autó kell. Most gyakorlatilag több konkurenssel is versenyzünk, és nyilván ez a döntés ez akár 1 hónapig is eltarthat.
Hogyha már felhasználói, vásárlói attitűdökről beszélünk, egy korábbi interjúban meséltél arról, hogy egyfajta racionalizálás, méretgazdaságosság is megjelent az ilyen típusú döntésekben. Nem feltétlenül a nagy zolás, nagyobb motor, nagyobb kaszni az, ami felé mostanában a vásárlók elindulnak, amikor döntenek.
Igen, ez is egy megjelenő effekt lényegében, ami nem feltétlenül általános dolog, de egy kényszerszülte helyzet. Tehát ezt nem a jókedvükből csinálják az emberek, mert konkrétan itt arról van szó, hogy effektíve tényleg lejjebb adják, egy modell szinten lejjebb vásárolnak, gondolok itt arra, hogy a Superbet azt nem Superbe cserélik, hanem Octaviára, mivel a mondjuk a 7 éves és a 3 éves autó között gyakorlatilag akár 4-5-6 millió forint különbség is lehet, és ezt nem mindenki tudja abszolválni, ezt a különbséget, és nem is feltétlenül akarják sokan ezt a különbséget bevállalni. Ugye még az elején beszéltem arról, hogy itt azért nagyon sok esetben a magánszemélyek különböző tartós megtakarítású termékekbe fektettek bele, pont azért, hogy ugye ezt a inflációs környezetet ugye kihasználják, és sok esetben ugye ez egyfajta fék a gazdaságba, hogy pénzt költsenek az emberek, és ez is okozhatja azt, hogy nem azt a pénzt nem erre fordítják, hanem csak egy részét fordítják autóvásárlásra. Ez nyilván eredményezi azt, hogy az autók ára is csökken, hiszen hogyha nincs megfelelő kereslet, és a gyártók ugye folyamatosan gyártják az autókat, pusholják a gazdaságot, ugye autóval, akkor lényegében ez prognosztizálja azt, hogy itt árcsökkenés következik be.
Amikor nem kell az embernek elhamarkodott döntést hoznia, mert ugye a piac egyébként nem kényszeríti rá, hanem mérlegelheti a különböző döntési szituációkat, abból egyébként nagyon sok szituációból jól jöhet ki a Dacia-vezetett autó, hiszen sok részben foglalkoztunk ezzel, hogy milyen mérlegelések kapcsán, milyen kompromisszumok kapcsán, de azt tudhatja, hogy egy jó állapotú, 110 ponton bevizsgált, a legtöbb esetben garanciális modellt tud vásárolni egy ilyen fajsúlyos döntésnél, azt hiszem, meg egy ilyen gazdasági helyzetben, azt hiszem, hogy még fontosabb az, hogy amikor egy ilyen beruházásunk lesz, akkor a lehető legkörültekintőbben, és mondom, bizonyos kompromisszumok meghozásával, de a legbiztosabb és a legbízhatóbb választással éljünk. Én amikor készültem erre a beszélgetésre, átnéztem különböző szűrőkön, átfolyattam a Dacia-vezetett autónak a kínálatát, most több mint 1000 modell találunk fönt a honlapon, és amit láttam, és érdekes, és visszakötnék most a Teslás gondolatodra, hogy a kínálatnak nagyjából a 10%-át alulról súrolja az elektromos, illetve a plug-in hibrid üzemű modelleknek az aránya a Dacia-vezetett autók kínálatában. Hogy látod, mert ezzel a szituációval azért mostanában kezdünk el ismerkedni, talán ti is kezdetek el ismerkedni, hogy ezeknek a modelleknek a másodlagos piaca az eddigi tapasztalatok alapján hogyan alakul?
Igen, jól mondod, ezekkel valóban most kezdünk el igazán ismerkedni, mert nyilván 4-5 évvel ezelőtt is voltak hibrid meg elektromos autók, de nem ilyen mennyiségben. Ugye, hogyha azt a számot most, amit mondtál, ezt az 10%-t mondjuk 2-3 évvel ezelőtt nézzük meg, akkor biztos vagyok benne, hogy 2-3%-nál ez nem lett volna több ez a kínálatban. Látszik egyfajta igény ezekre az autókra, bár ez az igény most Európa szerte visszaesett, így itthon is érezhetően visszaesett ez az igény az elektromos autókra és a hibrid autókra egyaránt.
Szerinted egyébként ennek a hátterében az áll, hogy nem tudom, megkavarták a napelem programot, az emberek szembesülnek azzal azért, hogy a töltés az nem egy népünnepély, ha otthon nem tudod megoldani. Tehát inkább ez a használatból fakadó fenntartások, vagy az egyre jobban és egyre hangosabban dübörgő sajtótrend, amely mondjuk az elmúlt 15 évben két kézzel tolta az autógyártókat az elektromobilitás felé, most egyre józanabb hangokat üt be, vagy üt fel, és egyre inkább az látszik, hogy a korábban megfogalmazott tervek azok nem tarthatók, és bizony a belső égésű motorokkal még sokáig érdemes számolni, mert ugye az árak között azért a különbség egy full elektromos, meg egy belső égésű modell között azért a legjobb időszakban is állami támogatás nélkül jelentős.
Igen. Ez nagyon-nagyon sok összetevős ez a történet. Nyilván annak is köszönhető az, hogy most egy kicsit megtorpant ez a helyzet, hogy Magyarországon milyen fajta szubvenciók vannak ugye az állam részéről, amik támogatják ezeket a lehetőségeket, ezeknek az autóknak az elterjedését. Gondolok itt a napelem programra, vagy például azt, hogy milyen infrastruktúrális környezet áll rendelkezésre az autók töltésére például. Tehát az is egy meghatározó tényező. De én azt gondolom, hogy ez egyfajta olyan újdonság volt, ami most már annyira nem újdonság, és ugye nyilván aki az első időkben meggyőzhető volt, az ugye ezt a letette voksát emellett a meghajtás mellett. És most már ennyi idő után ugye nagyon sok tapasztalat is rendelkezésre áll, nagyon sok vélemény is rendelkezésre áll. Gyakorlatilag mindenkinek van olyan ismerőse, akinek van elektromos autója, vagy használt elektromos autót, tud mondani érveket, ellenérveket, és nagyon nehéz innentől kezdve már új embereket bevonzani ebbe a táborba, új ügyfeleket meggyőzni erről, mert azért Magyarország egy konkrétan konzervatív piac, és eléggé árérzékeny is. Na most innentől kezdve, hogyha egyrészt be vannak határolva pénztárca szempontjából is a lehetőségek, és amúgy is van egy prekoncepciónk a bizonyos meghajtásokkal kapcsolatban, akkor onnantól kezdve azért egyértelműen látszik, hogy ez nem egy egyszerű pálya itthon ez a történet. Viszont természetesen, hogyha ez megfelelően fel van építve támogatásokkal, akár az állam részéről, akár importőrök részéről, vagy gyártók részéről, akkor ez egyfajta plusz gázt adhat magának az elektromos autózásnak, illetve az elektromos autóforgalomnak. Itt például a BYD az egy nagy kérdés, hogy Magyarországon például ez hogy fog elterjedni, vagy milyen eladási darabszámot fog tudni generálni, hiszen a Teslához hasonlóan ők is elég agresszív árpolitikát folytatnak, illetve hogy ez a fajta térnyerés, ez a többi márka számára esélyt ad-e az eladásra. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes helyzet. Minden esetre a használt autópiacon is látszik egyre több elektromos autónak a megjelenése, egyre több hibrid autónak is a megjelenése, viszont én azt látom, hogy azért az idősebb modellekkel kapcsolatban ott azért van egyfajta távolságtartás, egyfajta megtorpanás. Azért is, mert azért most már a 200-250 kilométer hatótáv az már nem elég. Tehát az látszik, hogy itt már az emberek ugye inkább a 400-450-es, sőt a többi magasabb hatótávú elektromos autókat keresik.
Nem is feltétlenül az akkudegradáció a probléma, hanem az, hogy a névleges VLTP hatótáv nem elég, igen. És nem az, hogy egyébként ebből mennyit tud az autó 3-4-5 év
múlva. Igen, pontosan. Tehát az emberek látszik, hogy azt a fajta kényelmet, amit mondjuk egy benzines vagy egy dízeles autó biztosít, hogy teletankolom, és akkor tudok vele menni 700-800 kilométert is rossz esetben, azt ezek az autók még nem feltétlenül tudják, de hogy ami nyilván bosszantó tud nekik lenni, az a folyamatos töltés és a folyamatos akkumulátor check lényegében, hogy most hány százalékon vagyok, és ezek azok a dolgok, amik azért nem feltétlenül gerjesztenek bizalmat, főleg az idősebb használt autók esetében, és igen, ott van a degradáció is, ami azért tényes valóan az bekövetkezik előbb-utóbb, hisz egy akkumulátorról van szó, egy mobiltelefonnak is a teljesítménye másfél-két év után más, nem ugyanaz, mint ugye az első pár hónapban. Ez ugyanúgy megtörténik az autók akkumulátorával is, és az még inkább rondít ezen a lehetőségen, vagy ezen az esélyen az eladásra.
Én ugye ebben nem gondolunk bele az autóknál, hogy milyen lenne az, hogy mondjuk egy 3-4-5 évvel ezelőtti autónak mondjuk csak 30 literes a tankja, igen, vagy 20 literes a tankja, és sokkal gyorsabban, de gyakrabban kell megállni, és ráadásul cseppenként kell belecsepegtetni az üzemanyagot. Ugye több mint 1000 találat, mondom még egyszer, és ezek közül a modellek közül 150 modell van 5 millió forint alatt, nagyjából 280, 5 és 8 millió forint között, 164, 8 és 10 millió forint között, és 400 modell van 10 millió forint fölött. Ebből azért az látszik, hogy bármekkora pénztárcával érdemes elindulni egy Das Welt autó vásárlásra, nem azt mondom, hogy minden kereskedésben, hogy az egész országos lefedettséget mutatja ilyenkor a honlap. Amikor az árérzékenységről beszélünk, akkor ugye ezt már korábbi részekben megbeszéltük, hogy nem feltétlenül a legolcsóbb autót találja a Dacia-t autónál, viszont mennyi mindent kap egyébként a nyugodt vásárlás érdekében. Ez egyébként látszik, hogy mondjuk az 5 millió forint alatti autókra kisebb nálatok a kereslet, tehát hogy inkább a drágább autókkal keresnek meg benneteket, vagy aki jó dílt keres, vagy megbízható autót keres, az ugyanígy ebben az árkategóriában is számításba veszi a Dacia autót.
Én azt látom, hogy leginkább ez a 5 millió, illetve 4,5-5-6-7 millió forint, tehát hogy azok a portékák kellnek el a leginkább gyorsan, amik körülbelül ezeken az árakon vannak beárazva. Ezek ugyanis még azért jó állapotúak, nem 300 ezer kilométer van bennük, és nem is 250 ezer kilométer van bennük. Általában ezek az autók végig szervizeltek, nem voltak törve, tehát egy normális előélettel rendelkeznek. Viszont nyilván ugye ezeknek az ára is változik, ugye az új autóárakat tekintve, hiszen manapság előfordul az, hogy egy új autót akár 7-8-9 millióért is meg lehet kapni egy kis kategóriában. Nyilván ezt használtként jóval alacsonyabb áron kell adni. Éppen ezért ugye dinamikusan, folyamatosan figyelve követjük ugye a piacot és az árakat, hogy ne forduljon az elő, hogy esetleg a Welt autónál drágábban tud használt autót venni, mint amennyit ilyet újonnan meg tudja azt venni. De nagyon sok esetben ugye a vásárlók még az ettől olcsóbb autókat keresnék inkább, mert azért tényleg ez a 2,5-3 millió forintos kategória lenne az, ami a legnagyobb tömeg számára elérhető lenne. Csak ugye ott nyilván az már egy másik kávéház úgy fogalmazva, mert itt azért az már nem egy pár éves autó, és nem egy 100-120 ezer kilométer futott autóról beszélünk.
Igen, ugye az ember életében mondjuk egy ingatlan vásárlás, az viszonylagosan ritkán fordul elő, és ott azért ezek az árnövekedések, ezek simán beleférnek az emberi elképzelésbe, hogy a nem tudom, 10 milliós lakás az most már nem 15, hanem 25 millió az elmúlt években, de ezek meg így becsípődtek, hogy hát 2 millióért autó, de közben az infláció, és stb. 2 millióért azért nagyon komoly kompromisszumokat kell kötni már motorizáltság, vagy akár felszereltség, vagy főleg kor és futás teljesítmény tekintetében. Tehát, hogy az emberek fejében talán ez lassabban csapódik le, miközben autót meg jóval gyakrabban cserél és vásárol, mint lakást. A múltkor 3 millió volt, most is lehet, hogy szoktam mondani, hogy nem drágább a benzin, mindig 5000-ért tankolok, tehát hogy mindig lehet venni 3 millióért autót, csak hát nagyon más az, hogy mit kapsz érte.
Igen, és amikor figyelembe vesszük azt, hogy milyen költségkeretünk van egy autó vásárlásra, azért nézzük meg azt is, hogy várhatóan milyen költségekkel kell majd ugye szembesülnünk a elkövetkezendőkben, mert sajnos egy ilyen kategóriájú autónak a megvásárlása az nem csak annyit tesz ki, vagy annyit vesz ki a zsebünkből, hogy kifizetjük a 3 millió forintot, és akkor megvagyunk 2 évre, hanem ugye nyilván hogy az illetéken túl még azért előfordulnak olyan rendkívüli kiadások, amikre nem számítottunk, amikkel egyszerűen foglalkozni kell, hiszen hogyha nem javítjuk ki, akkor az autó nem megy, és használhatatlan lesz. Tehát, hogy és ezekben az esetekben nagyon sokszor, abból a pár 10 000 forintból, amit havonta ráköltök, vagy pár 40-30-50 ezer forintból, évente kijön egy 500-600-700 ezer forint is, és a tapasztalat az, hogy ezeknek az autóknak az árát ez a ráfordítás nem növeli meg. Ezt mindenképpen én szeretném besúlykolni az emberekbe, mert az, hogy most én kicseréltem rajta egy, nem tudom én, valamilyen üzemanyag szivattyút, vagy bármi egyebet, az nem ahhoz kell, hogy én azt drágábban tudjam eladni, az ahhoz kell, hogy el tudjam adni azt az autót. És ezek nagyon fontos momentumok, én azt gondolom.
Beszéltünk az elektromos autókról, meg a hibrid autókról, egy picit a hagyományos belső égési motorokról beszéljünk. Van egy találós kérdésem. Szerinted a Dacia autó kínálatában jelenleg a dízel és benzines autók aránya hogy oszlik meg? Sokkal több, vagy több, jóval több a benzines, jóval több a dízeles, vagy nagyjából egál?
Én azt gondolnám, hogy nagyjából egál.
Olyan szinten nagyjából legál, hogy 508-505 az állás a tegnapi szűrésem igen, alapján.
Igen. Ez egyébként nagyon érdekes, mert hogy az európai értékesítés, új autó értékesítés nem ebbe az irányba tolódik el. ugyanis egyértelműen látni azt, és most itt hoztam 2-3 konkrét számot, hogy ugye 14,6% volt a tavaly eladott új autóknak a száma, ami teljesen elektromos volt, és 13,6% volt a dízel. Tehát gyakorlatilag 1%-kal megelőzte az elektromos autó a dízelt, és a benzines társa meg 35% volt ugye ebből a teljes 100%-os arányból. Tehát egyébként is látszik egyfajta átfordulás a benzinre a dízel helyett, és látszik egyfajta változás ugye a elektromos javára, és az is valószínűleg a dízeltől veszi át.
Mert miközben ugye állami támogatások és sajtóhírek és lobbik az elektromobilitást azt tolták fölfele, azért volt egy dízel démonizálás is, ott komoly fenyegetésekkel, hogy milyen városokban nem lehet majd behajtani, milyen meghajtású autókkal. Tehát hogy ez biztos, hogy ha valakinek evett a piacából az elektromos, az a dízel.
Igen, ez ugye nyilván hatással volt, de én azt gondolom, hogy ezeket már leküzdötte a piac, meg leküzdötte a rendszer úgymond, mert itt most már ugye azért mindenki megnyugodhatott, hogy ezek az autók nem lesznek feltétlenül kitiltva például Magyarország nagyvárosaiból, vagy nem sújtja őket plusz adó, vagy nem lehet őket rosszabb áron értékesíteni, mint egy benzines társát. Magyarországon még egyértelműen látszik az, hogy ez a kérdés, az, hogy benzin vagy dízel, ez még mindig nem dőlt el. Én azt látom, hogy Európát nézve viszont már ez úgy néz ki, hogy eldőlve látszik.
Azért az elmondható, hogy akinek megvan hozzá a szeme, meghallgatta az összes neppermentes övezet epizódot, kikupálódott, az most tud jó dílt kötni a mai magyar használt piacon.
Az biztos, igen. Tehát főleg, hogyha 2 évvel ezelőtti árakhoz nézzük, akkor igen. Most ugyanis azért nyilván van kínálat bőven, és ugye a kereskedések ezeket az autókat szeretnék eladni, meg egy kereskedés nyilván abból él, hogy elad, vesz. Tehát, hogyha nem csinálja ezt, akkor nem tud ugye fennmaradni a vízfelszínen. De hogy most tényleg, tehát 25-30, akár 40%-kal is olcsóbban tud ugye autóhoz jutni az ember. Az tény és való, hogy ha viszont ő szeretne valamit eladni, azt is körülbelül ugyanezen ezzel az arányjal tudja megtenni. Tehát igazából, hogyha azt nézem, hogy most veszek egy autót és eladok, vagy 2 év múlva tettem volna ezt, akkor nem feltétlenül vagyok rosszabb vagy jobb helyzetben. Talán én azt gondolom, a tavalyi, vagy illetve 2 évvel ezelőtt azért voltam ebben a szempontból jobb helyzetben, mert könnyebben el lehetett adni az autót. Most azért nehezebben tud egy magánszemély autót eladni, főleg, hogyha az nem feltétlenül egy keresett modell, ami nem feltétlenül egy mainstream modell.
Azzal, hogy eladtok és vesztek, illetve azzal, hogy azért a Dustfelt autó mögött egy nagyon komoly háttér van, mind pénzügyileg, mind szervezetileg, azért jelent olyan típusú helyzeti előnyöket, hogy szolgáltatásban például többet tudtok nyújtani, legyen ez mondjuk ilyen szempontból a finanszírozás. Ebből a szempontból hogyan próbáljátok még jobban magatok felé irányítani a vevők figyelmét?
Több finanszírozási akciónk is van, amit a Porsche Finance-el karöltve végzünk. Gyakorlatilag ezek fix konstrukciójú termékek, magánszemélyek, illetve cégek számára is elérhetők ezek a finanszírozások, és ugye, ha jól tudom, akkor a legidősebb autó, ami bevonható ebbe a 6 éves vagy 7 éves autó, tehát azért ezzel még kitolhatják ugye az emberek a virtuális pénztárcájukat, illetve a lehetőségek tárházát ezzel még kibővíthetik, mert én azt gondolom, hogy ezekkel érdemes most már élni, hiszen ezek a kamatok most már azért 10% alatt vannak bőven, és fixek is ráadásul. Ráadásul, hogyha hozzátesszük még azt, hogy egy csökkenő kínálati árakra húzzuk rá ezeket az akciókat, akkor tényleg ugye előfordulhat az, hogy sokkal jobban járnak az ügyfelek ezekkel a termékekkel kombinált vásárlással, mint hogyha mondjuk ezt a későbbiekben tennék meg, vagy egy évvel ezelőtt tették volna meg. Én azt gondolom, hogy a kínálat is erős, hiszen ahogy mondtad, több árszegmensben is van versenyképes ajánlatunk, versenyképes ajánlataik a kereskedőknek, elektromos és hibrid autónk is van bőven, úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség most a vásárlásra. Én egyébként azt gondolom, hogy azért a áprilisi jó idő majd meghozza még inkább az ügyfelek vásárló erejét, illetve kedvét. Éppen ezért mindenkit arra biztatok, hogy ha van kiszemelt, akkor azt most csapjon le rá, mert nyilván a használt autó az azért most is olyan, annak ellenére, hogy nem feltétlenül olyan dinamikával mozdul a piac, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, de most is olyan, hogyha lát valaki egy jó vételt, arra valószínűleg mások is le fognak csapni, és nem szabad teket úriázni.
Így nézett ki helyzetjelentésünk a használt autó piac jelenlegi állapotáról. Nagyon szépen köszönöm Tóth Péternek, hogy elfogadta a meghívást. Iratkozzatok fel ránk YouTube-on, ha ott nézitek, vagy azon a podcast platformon, ahol hallgatjátok a neppermentes övezetet, illetve írjátok meg észrevételeteket, vagy kommentben, vagy a neppermentesövezet@gmail.com címen. Hamarosan jövünk egy következő epizóddal. Sziasztok!
Ez volt a Neppermentes övezet, a Dustwelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Dustwelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.